Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés jövő hétvégi alakuló ülését előkészítő mai tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, közölte Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tiszapárt leendő parlamenti frakció vezetője. Kitért arra, a Tiszapárt elfogadhatatlannak tartotta, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátett, hogy a Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett, Vitályos Eszter jelölését a Tisza is el tudta fogadni. A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született, pártjuk a hétvégéig bejelenti, hogy kiket javasol a posztokra. Magyar Péter előzőleg a Facebook oldalán leszögezte, hogy a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert, mint az országgyűlés alelnökét. Az indoklás szerint ő elárulta a magyar érdekeket. Várják az új jelöltet a Fidesz-KDNP részéről, közölte még akkor a leendő miniszterelnök. Péter reagált az ilyen jellegű vádakra, kijelentette, hogy soha nem követett el hazudást. A Tisza kormány minden dokumentumot meg fog kapni ezekkel kapcsolatban, és még a feltételezés is sértő. Apáti Istvánt, a Mi Hazánk Mozgalom politikusát jelölik a most kezdődő ciklusban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának élére. A párt azt tervezi, a testületben több vizsgálatot is kezdeményeznek, egyebek mellett arról, történt-e beavatkozás a választásba, közölte Torockai László pártelnök frakcióvezető. Tar Zoltánt, a Tisza alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét kérte fel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására Magyar Péter. Az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is az ő feladata lesz. Tanács Zoltánt a működő és emberséges Magyarország program összeállításáért felelős vezetőnek kérte fel a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására a leendő miniszterelnök. Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalom politikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölte, hogy a Tiszapárt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Jóvá hagyta a Hankook új gumiabroncs gyártó sorának létrehozását segítő 71 millió 600 ezer eurós magyar állami támogatást az Európai Bizottság. Az 538 millió eurós beruházással a vállalat Fejér megyei gyárának kapacitása bővül, és várhatóan 469 új munkahely jön létre. Az MFB szerint lekötötték a 73 milliárd forintos keretösszegű uniós társfinanszírozású energiahatékonysági otthonfelújítási programok forrásait, így várhatóan több mint 10 000 otthon újulhat meg. A jelentkezések száma a feltételek tavaly őszi módosítása után jelentősen nőtt, márciustól pedig a heti befogadott kérelmek száma 10-szeresére emelkedett, leginkább Pest vármegyéből és a Délalföldről. Nem fizet osztalékot az MBH bank. A közgyűlés döntése értelmében a 2025. évi eredményből 13 milliárd 880 millió forint az eredménytartalékba kerül, ennek oka az uniós pénzek várható érkezése. Az igazgatóság eredetileg csak nem 40 milliárd forint osztalék megállapítására, részvényenként bruttó 124 forint osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlésnek. Az MBH bank a közgyűlés követően közölte, tavaly 237 milliárd forintot meghaladó korrigált adózás előtti eredményt ért el. Mintegy 20 ezer tengerész vesztegel a Perzsa-öbölben rekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót is támadások értek, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvíz hiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. A kutatóként dolgozó álmokfutó rendszeresen járt lőtérre, a támadáskor egy kézilőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés is volt nála. Szombat este a Bogácsi tó mellett láttak barna medvét, tegnap pedig Novai és Ostoros térségében. A Heol azt írja, ha medvével találkozunk, ne közelítsük meg, ne etessük, ne fotózzuk közelről, ne fussunk el. Végül az időjárásról, holnap általában derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3 és 8 fok között, délután 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Az ország egyik legnagyobb lepke kiállítása Tokajban található, az Ady Endre út 5 szám alatt. A gyűjteményben közel 4000 trópusi lepke hatalmas méretét, szín és forma világát csodálhatják meg a látogatók. A most következő beszélgetésben Zavodnyik Jánost, a kiállítás alapítóját hallják.
A lepkék és a bogarak, de főképp a lepkék gyönyörű világába lép be az, aki meglátogatja a tokaji lepke kiállítást. Honnan jött a lepkék iránti vonzalom?
Hát én 12 évesen kezdtem el a lepkéket gyűjteni, engem akkor fogott meg a gyönyörűségük, a színviláguk és a formaviláguk. Mondhatni azóta a rabja vagyok, kisebb-nagyobb felhagyásokkal szinte minden éven visszatértem hozzájuk, és most már ugye addig bővült a gyűjtemény, hogy most már lassan ezt a termet is kinőjük, amiben most ki van állítva. Ettől függetlenül minden éven legalább 200-300 darabból nő a gyűjtemény.
Hogyan? Ugye ezek nem magyar fajok, tehát nem megyek ki, vagy nem mehetek ki ilyet fogni a rétre egy lepkehálóval.
Igen, ezek mind trópusi fajok, ezeknek a mondjuk az 99%-a tenyészetekből érkezik lepkefarmokról. Ugye itt egy részét szabadon engedik a lepkéknek, egy részét pedig eladják, hogy fedezzék a tenyészeteket. Mi ezeket szárított tasakolt formába kapjuk, és utána kerülnek preparálásra.
Ha fölmegy a netre, mondjuk egy ilyen lepkefarm oldalára, megnézi éppen mi az eladó, és akkor rendel, ha még hiányzik a gyűjteményből?
Így van, egy kicsit azért bonyolultabb a történet, mert itt sajnos nem lehet úgy, hogy most én egy darab lepkét szeretnék, hanem ebből ilyen 10-es, 20-as vagy 50-es csomagokat kell megvenni. Gyűjtő. Viszont itt a kiállításnak köszönhetően ugye az ajándékboltban a többlet az eladható.
A legcsillogóbb hím állat a lepke, olvasom az egyik feliratot egy lepke vitrín alatt.
Így van, ugye a morfó lepkéknél látható ez a felirat, ők a világ legcsillogóbb hímállata címét képviselik, egy nagyon szép különleges színnel rendelkeznek, és talán mondjuk azt, hogy a legfontosabb az, hogy ha mindannyian egy gyönyörű szép kék színt látunk, viszont a lepkének nincs színe a valóságban. Ugye ő ezt egy fénytörésnek köszönheti, egy üvegszerű pékelyen hosszanti fenyőfaszerű üvegbordák törik meg a fényt, és a hozzánk visszaeső fényből már csak a kék szín érkezik meg, vagyis ők egy fénytörésnek köszönik a színüket.
Akkor mondjuk a zöld lepke se zöld?
De ők már igen, vagyis ők náluk már ez a szín, ez a valóságban is így létezik.
Mondjunk egy kicsit a lepkékről, mert az ember tudása általában a mójjal vagy a káposzta lepkével be is zárul.
Nagyon sokan meg is szoknak lepődni, mikor bejönnek ide, hogy mekkora lepkék léteznek a világon. A legtöbb embernek ugye a kék lepke tetszik, viszont nagyon sokaknak például az itt látható madár lepkék is tetszenek. Ők róluk azt kell tudni, hogy viszont ők nekik minden alfajuk nemzetközileg védett CITES-es lepke, így az ő behozataluk engedély köteles, mindegyikük rendelkezik egy mondhatni CITES számmal egy papírral, illetve a testükbe legtöbb esetben egy Bordboy nevű csíp van beültetve, amit a hatóság ellenőrizni is tudnak.
Úgy, mint a kutyáknál?
Hát hasonló módon, igen.
Mert ugye ezeknek elég nagy a teste, már viszonylag nagy a teste, tehát igazából a szárnya lényeg egy lepkénél.
Így van, maga a szárnya a szépség, ettől függetlenül természetesen a testnek is megvan a különlegessége, néha maga a szőrzetnek a mintája, a fej, a csápa, a szemek, igazából bármilyen részébe lehet gyönyörködni, de természetesen a szárny az, ami megadja az igazi értékét ezeknek a repülő ékszereknek.
Itt van a legnagyobb lepke képe. Van vitrínben is ilyesmi?
Nem, ő már sajnos nem beszerezhető. CITES 1-es, vagyis kereskedelmi forgalomba már nem lehet kapni. Ugye ő a világ legnagyobb méretű nappali pillangóját képviseli.
Ornitoptera Alexandrei.
Így van, ő akár a 28 cm-es szárnyfesz távolságot is elérheti.
Egyébként ugye a lepke az élete során már nem nő. Kibújik a bábból, és akkora lesz élete végéig, ugye?
Így van, a lepke, ugye, amikor kibújik a bábból, picike kis szárny, összegyűrt szárnyakkal születik meg, ő ezt testnedvel felpumpálja, utána ő már ezen nem képes változtatni. Ugye a nappaliaknál jellemzően kb. 2-3 maximum egy hónap, illetve 1-2 van, ami tovább él. Az éjszakaiaknál viszont a pávaszemeknél jellemző ez a maximum egy hét, vagyis ők nekik nincs szájszervük, ők például nem képesek táplálkozni, ők náluk rövidebb az élettartalom is.
2-3 hétig ér egy lepke.
Hát kb.
Kb. 2-3 hét, szinte kár érte, hogy egy ilyen szép dolog nem él még tovább. Nem gondolja ezt?
Hát de ugye az élet az kacifántos. Igazából ők nekik ugye a szaporodás a fő szempont. Ugye a hernyó az a táplálkozási folyamatot végbe viszi, a lepke ő azért alakul, vagy a hernyó azért alakul át lepkévé, hogy ő a szaporodást ugye egy szebb formában végezze el.
Mutassunk be még valami nagyon különleges lepkét, mert nem tudom, mitől különleges egy lepke, talán nem is a méret számít mindig.
Így van, nagyon sok lepke például az ijesztést vagy a rejtőzködést használja védekezésképpen, ilyenek például a denevér lepkék. Ugye köznyelven mi bagoly lepkeként is ismerjük őket, szemből egy gyönyörű szép lepke, hátulról pedig mintha egy bagoly nézne ránk vissza. Ugye, hogy is az lehetősen érzékeltetni, ezt egy prospektuson be is szoktuk mutatni, ugye a bagoly feje és a lepernye hátulról, mintha teljesen egy bagoly fejét képviselni, akár a toll mintázatával, akár a szembe csillanásával, egy nagyon különleges lepkéről van szó.
De hát ez a színe, vagy a fonákja?
Ez a fonákja, a hátsó
oldal. Azt éppen nem látja az, aki nézi a lepkét.
Igazából a lepke, ha támadásnál például ugye repülésnél, ő hátára fordul, és ezzel próbálja ugye egy sok hatást ráidézni a támadóra, amíg azt tesz egy kört, a lepkének van ideje elmenekülnie.
Mint mondtam, nem biztos, hogy a méret számít, vannak itt kisebb lepkék is, de nagyon különleges mondjuk ez a levélformájú lepkeszárny.
Igen, ugye ők a falevél utánzó lepkék, ők nekik a különlegességük, hogy ők is szemből egy gyönyörű szép lepkét látunk, és amint hátat fordít nekünk, vagy összecsukja a szárnyát, mintha egy darab száraz falevél lenne, szinte észre se lehet venni az adott környezetébe. Erre is csináltunk egy kis ilyen bemutató tálkát, és ebben meg szoktuk mutatni. Ugye ebbe szokták a gyerekek megkeresni a lepkéket, ugye itt látható szemből egy összecsukott szárnyal, viszont ha megfordítom, a szétnyitott szárnyú lepke is eltűnik a természetben.
Menjünk tovább a lepkevitrének előtt. Mi az, ami igazán különleges?
Hát igazából a nappali lepkéknél a falevéllepke, a bagolylepke és a morfók, viszont minden egyes lepkének megvan a maga szín és forma világa, sőt mondhatni itt például a perui fajokat látjuk, egyszerűen lenyűgöző a színviláguk, akárha ez a piros-lila szín összeállításban, vagy ezek a gyönyörű szép ragyogó kék színek, ezek egyszerűen annyira magával ragadják az embert, hogy egész nap el lehetne nézegetni.
El lehetne, és néha nem gondol arra, hogy milyen kár, hogy most már nem lehet szabadon lepkét fogni?
Végül is lehet szabadon lepkét fogni, de nem éri meg maga a papírmunka, illetve az engedélykikérések, sokkal egyszerűbb egy tenyészetből berendelni, illetve így természetesen támogatva van a lepkéknek az életben maradásuk is. Ugye így azokat a tenyészeteket támogatjuk, amik a faj fenntartásban segítséget nyújtanak.
És nem gondolt arra, hogy nyit egy tenyészetet?
Hát sajnos az itt Magyarországon elég nehéz megoldani, természetesen vannak, akik élő lepkékkel is foglalkoznak, akár itt Európában is, Magyarországon is. Most mi is csináltunk egy lepkeházat, ebbe élőben megtekinthetőek a lepkék, szoktuk őket keltetni, illetve a gyerekek is kézbe vehetik, lehet velük fotózkodni. Hatalmas nagy élmény az élő lepkékkel találkozni.
Ezek itt európai lepkék, amik mögött...
Nem, európai lepkefaj védettségi okok miatt nincs kiállítva a kiállításon, vagyis ezek mind trópusi, ugye lepkefarmokról berendelt lepkék. Európai lepkefajt itt a kiállításon nem lehet megtekinteni.
Nem tudom, hogy van-e még ennyi lepke után olyan, ami hiányzik a gyűjteményből, de van.
Van, még nagyon sok van, itt kb. Egy olyan 1100-1200 lepkefaj van kiállítva. Természetesen kb. Egy olyan 10 000 lepkére teszem azt, ami esetleg ugye méretileg, színileg, formailag gyönyörű, szép, a többiek inkább már az éjszakai moly lepke kategóriát képviselik, viszont több mint 160 000 lepkefajról beszélünk a világon.
Melyik a kedvenc? Van?
Nekem igen, nekem az ornitopterák a kedvenceim, a lepkék család, vagy a nappali lepkék családjából, az éjszakai lepkék családjából, az éjszakai pávaszemek, ugye ők a méretükkel nagyon lenyűgözőek.
Hát nem mondom, hogy tenyérnyi, mert két tenyérnyi akkora.
Igen, igen, ők akár a 28 cm-t is elérheti egy-egy példány. És ugye ezek a hatalmas méretek lenyűgözőek, illetve ők is ugye különböző mintákat képviselnek, amivel megijesztik a támadójukat. Ilyen például a szárnyvégeken lévő kígyófejforma, ugye ezeket használják ijesztésre.
Szerintem egy átlagos ember is megijesztene, ha éjszaka berepülne a lámpa fényére.
Valószínűleg, de egyébként ezt szoktuk tesztelni, mert őket is szoktuk élve keltetni bábból, és amikor kikelnek, és például valaki annak az orrára rárakjuk, szinte az egész arcát eltakarja, és ez egy hatalmas élmény a vendégeknek. Sajnos ők ugye rövid életűek, vagyis őket a Facebook oldalunkon szoktuk jelezni, hogy mikor kelt, és akkor lehet jönni egy pár napig, ők élnek.
Van még itt néhány ilyen terrárium, vivárium, és van egy lepkekeltető az egyikben?
Így van, kimondottan ugye ide szoktuk berakni a bábokat, hogy ezt a vendégek lássák, ha esetleg pont akkor kell ki egy lepke.
A bábokat is rendelik?
Igen, a bábokat is rendeljük. Általában ugye báb formájába kapjuk meg a lepkéket, és ennek a keltetési folyamatát is ugye a vendégek megtekinthetik. Itt például most pont ugye egy morfó lepke kért ki, ő még most szárítgatja a szárnyát.
És az, ami ott a falán van, abban...
Igen,
nagy
egy éjszakai
zocskóba.
Lepkebáb lesz, ő kb. Egy 3 hét múlva várható belőle, majd az Atlasz lepke fog kikelni, ugye ő majd akkor lesz megtekinthető, ő is egy nagy különlegesség.
Nem csak lepkék vannak itt, hanem egyéb rovarok is, valami sáskafélék.
Igen, ők élő sáskák, ugye itt a koronás levéllábú sáska található, ő egy ilyen skorpió utánzó sáskafaj, ugye különlegesen a farkát felpödörve egy skorpióra próbál minket emlékeztetni, és ő ezt használja ijesztésképpen.
Most éppen kivette, nem harap, vagy...
Nem teljesen ártalmatlanok. Nagyon fontos, hogy nem szoktunk veszélyes élőlényt senkinek a kezébe adni. Ugye nekünk is az a lényeg, hogy valakik inkább az élményt vigyék haza, mint az ijegységet vagy a félelmet. Ugye ezek mind teljesen ártalmatlanok, veszélytelen lények.
És vannak itt még bogarak is, méghozzá nem az apróbb fajtából, hanem óriási nagyok.
Igen, itt a herkules bogarakkal is találkozunk, ugye ők a világ legnagyobb méretű bogarait képviselik, viszont én nekem ugye a kedvenc fajaim ugye az orrszarvú bogár, a szarvasbogár, illetve a rózsabogár, vagy más néve virágbogárfélék, hihetetlen színekkel, illetve az orrszarvúak, szarvasbogarak hihetetlen formákkal és méretekkel rendelkeznek. Sokszor ugye a szarvavendégektől, vagy akár ijesztő is. Igen, ő például 14,5 cm, viszont akár a 16 cm-t is elérhetik a nagy példányok.
Ezek is tenyészetből származnak?
Nem, úgy tudom, hogy bogarakat nem nagyon tenyésztenek, ezek elég jól elszaporodott fajok, vagyis egyikük se szorul rá arra, hogy ők tenyészetbe legyenek pótolva. Ettől függetlenül természetesen több esetben inkább a lárváját fogyasszák az ottani törzsek a hatalmas nagy fehérje tápanyag miatt.
A bogarak, mondjuk gondolom, ezek a bogarak is életük nagy részét nem bogárként, hanem pajorként, vagy lárvaként, vagy ki hogy nevezi, élik. Töltik.
Így van, több év ugye maga a pajornak a fejlődése, ugye ez utána alakul át bogárrá, ez egy nagyon hosszú folyamatot vesz igénybe, a lepkéknek ugye sokkal rövidebb maga ez az átalakulási folyamat.
Az elhangzott beszélgetésben Tíkovics Ernő kérdezte Zavodnyik Jánost, a Tokaji Lepkekiállítás alapítóját. Irodalmi részlet következik Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 37. része szól. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsi a maga szempontjából azt a fajta hajókázást tekintette a legmegfelelőbbnek, amikor a horgonyon ringatóztunk a tömérdek bűbájos kis öböl valamelyikében, amelyek Prince Edward County dimbes dombos partjainak tövében rejtőzködnek. Ilyenkor ugyanis két világ legjavát élvezhette. A dingit rendszerint szorosan a skót sipka mellé kötöttük, és valahányszor Korcsi úgy érezte, hogy nem ártana egy kis szárazföld a talpa alá, csak le kellett ugrania a dingibe, ahonnan vízbe vetette magát, és egyszerűen kiúszott a partra. A horgonyzáshoz választott öblöcskék többnyire elég eldugottak, és úgy szólván érintetlenek voltak, így aztán Korcsi kényére kedvére űzhette egyik kedvenc szórakozását, a rák halászatot. A rákászás valódi vízi sport. Korcsi azzal kezdte, hogy marjáig begázolt a vízbe, ott megállt, alámerítette a fejét, és tángra meresztett szemmel keresgélte a lapos köveket, amilyenek alatt oly szívesen bújnak meg a rákok. A köveket az orrával fordította fel, és a kristálytiszta vízben világosan látta, merre futnak a rákok új búvóhelyet keresni. Mivel az édesvízi rákok a languszták családjának tagjai, ijesztő ollóval rendelkeznek, de sok hasznát nem vették Korcsival szemben, mert ő erős fogával egyszerűen lecsippentette róluk, és így lefegyverezte őket. Mihelyt ártalmatlanná vált egy-két rák, Korcsi a szájába vette, kiemelte fejét a vízből, és szemmel látható kéjjel bekebelezte a zsákmányt. A rákászó Korcsi nem mindennapi látványosság volt, és ismertem a Quinty-öbölben egy farmert, aki kereken egy óra hosszat bámult, amiközben mögötte a feliben harmadában felszántott földet türelmetlenül kapálták az eke elé fogott lovak. Ha nem akadt elég bőségesen rák, vagy ha az öböl történetesen mocsaras volt, Korcsi békákra vadászott. Ezt azonban pusztán mulatságból művelte, mert az elkapott békákat soha nem ette meg, sőt, kint a szárazon egyáltalán nem is fogott békát. A játék lényege az volt, hogy a békákat előbb bekergette a vízbe, és igyekezett kideríteni, hol kuporognak a fenéken. Mihelyt ezt megállapította, feje legalább olyan sebesen és pontosan csapódott a víz alá, mint legfőbb betétársának, a nagy hamuszürke gémnek a csőre is, általában úgy bokkant elő, hogy foga közt egy béka rúgkapált. A békát kiszállította a partra, ott elengedte, majd ismét visszahajszolta a vízbe egy újabb menetre. Ha megunta a száraz földet, netán összetűzésbe keveredett egy farmerrel, régi szenvedélye a marha hajkurászás okán, csak beugrott a vízbe és visszaúszott a dingihez. Ennél tökéletesebben megfelelő életmódot el sem tudott képzelni magának. Ami azt illeti, eszményi volt az én szempontomból is, bár személy szerint jobban szerettem, ha a skót sipka szép napsütésben kibontott vitorlákkal rótta a vizet az öböl szigetei és szorosai közt. Az idő tájt kaptam engedélyt a madár gyűrűzésre, és akkoriban Prince Edward County tájékán a szigetecskék és homokzátonyok millióit még tömegében lepték el a sirályok és csérek költőtelepeit. Skót sipka segítségével végül szinte minden egyes ilyen költőhelyre eljutottam, és két nyári körútunk során ezernél is jóval több fiókát sikerült meggyűrűznöm. Az efféle kirándulások közül az maradt a legemlékezetesebb, amelyet kifejezetten Skót sipka neve kedvéért rendeztünk. Skót sipka szírt. A Prince Edward parttól 9 mérföldre esik a tavon, és a rajta emelkedő világító toronynak már nincs állandó űre. A hajózási szezon idején legfeljebb egyszer-kétszer látogat oda valaki, ha az automata fényjelzés gázhengerét fel kell tölteni. A szirten, amelyet az emberek immár nem háborgatnak, sirályok meg kormoránok roppant seregei fészkelnek és költenek. Egy szeszélyes júniusi napon közelítettük meg a szirtet, vitorláink csak úgy feszültek a heves szélben, vakító napfény szikrázott a háborgó vízen. A hatalmas hullámok meg az erősödő szél miatt papa kénytelen volt horgonyt vetni, ide-oda cikázott a szírt környékén, míg partra eveztem a dingiben. Korcsi ragaszkodott ahhoz, hogy velem tartson, ugyanis már meglehetősen régóta jártuk a vizet, és sürgős fahiányban szenvedett. Hát kemény meló volt partra evezni, a meredek hullámok iránya szüntelenül változott, a kis csónak úgy bukdácsolt, hogy néha sem a szigetet, sem a hajót nem láttam. Jól láttam viszont a fekete, nehézkes kormoránokat, amint halász területeikről lassan felszárnyaltak a szigetre fészkeikhez. A sziget félárnyékos partján kötöttem ki, a dingit kihúztam a hullámverésből. Körülöttem mindenütt sirályok rebbentek fel dühött tiltakozással, s minthogy a szél a szírt felől egyenesen a képen befújt, kétszeresen is érzékeltem, milyen hatalmas létszámú itt a madárpopuláció. Korcsi nyomban ellholt fát keresni, de mivel a szirten fa még mutatóban sem akadt, némi tétovázás után végül a világítótorony tövében könnyített magán, amelynél grandiózusabb lámpaoszlop aligha örvendeztetett meg valaha is végszükség szorongatta kutyát. Kormorán fiókák meggyűrűzése nem éppen kényes, gyomrú emberekre szabott munka. A fiókák serdülőkoruk deléig teljesen csupaszok, és hosszú cingárnyakuk, bájtalan pocakjuk is nélkülöz minden esztétikai csáberűt. A fészkek a féle átabotában hevenyészett tákolmányok, csurik tele halmaradvánnyal meg guánóval. A gyanúsnak vélt betolakodót az ifjú kormoránok szemrehányó tekintettel méregetik, ha pedig közelíteni mer, kivárják, míg megfelelő távolságba ér, majd egy hirtelen rándulással felöklendezik félig megemésztett halvacsorájukat, és leköpik vele az illetőt. Ismervén ezt a nem eléggé elítélhető szokásukat, nagyon elővigyázatosan lopakodtam áldozataim közelébe. Korcsit sajnos nem vértezte ilyen tudás. Miután elvégezte dolgát a világító toronynál, a fészkek közt elindult felém. Eleinte kerülgette a kormorán fiókákat, de aztán felül kerekedett a kíváncsisága is, amolyan tapogatózó barátkozási kísérletként kinyújtott orral megközelítette egyiküket. A kormorán nem totojázott az öklendezéssel, és pontosan telibe találta Korcsi orrát. elmélyült munkámból Korcsi vérig sértett vonítása zökkentett ki, s még épp idejében álltam fel, hogy lássam, amint vaktában is fölöttébb óvatlanul keresztül szágult a kolónia kellős közepén, csak úgy toronyiránt s így módon ellenállhatatlanul vonzó célpontot kínál minden útjába kerülő kormorán fiókának. Végül meglátott engem is, felém kanyarodott, de hát a barátságnak, sőt, a testvéri szeretetnek is megvannak a maga határai, így hát ész nélkül felmásztam egy számára hozzáférhetetlen kiugró sziklára. Korcsi megtorpant a szikla tövében, egy pillanatig rám merett, iszonyú szemrehányással a tekintetében, majd lerohant a partra, és vadul a vízbe vetette magát. Hosszú ideig kínlódtam, míg sikerült vízre taszigálnom a dingit, s mire átvergődtem a bukó hullámokon, nyomát sem láttam Korcsinak. Valahányszor tarajára kapta egy-egy hullám az apró csónakot, a vizet fürkésztem. Végre megpillantottam fekete kobakját, és észrevettem, hogy nyíl egyenesen a száraz föld felé tart, amely legalább 9 mérföldre esik tőlünk. Nyomban el is tűnt a szemem elől, de szerencsére korábbi ellenségei most segítségére siettek a szirtről. Feje fölött ugyanis vihogó sirályok csapata keringett, amivel irányt mutattak nekem. Papa látott elindulni a szigetről, és gyorsan rájött, hogy valami gáz van. Megfordult a hajóval, és felém vitorlázott. Mutogatni kezdtem a sirályokat, és papa tüstént felfogta a jelzés értelmét, annál is inkább, mert látta, hogy Korcsi nincsen a dingiben. Korcsit végül erőszakkal kellett felcibálni a hajóra, és a legcsekélyebb hálát sem tanúsította az életmentésért. A bundája megtisztult ugyan úszás közben, de a lelkéből nem mosódott ki az elszenvedett megaláztatás emléke. Bemászott a tadban az egyik padaláhon, egész nap ki sem dugta az orrát, csupán este, amikor a Murray csatornában kikötöttünk, bújt elő, de akkor is puhatolódzó óvatossággal. Mi több, szokása ellenére ezúttal egyáltalán nem sietett kiszállni, hanem hosszasan ácsorgott a fedélzeten, és bizalmatlan szemmel méregette a zöld mezőket meg a hívogató fákat. A hosszabb hajóutak erősen próbára tették Korcsit. Soha nem sikerült meggyőznünk, hogy minket egy csöppet sem zavarna, ha az árbócokat használná telefonpóznák helyett. A vízen csökönyösen vonakodott engedni a természet sürgető parancsának, talán mert Skót sipkát, igen találóan, otthonnak érezte, és lévén megrögzötten szobatiszta erről nem tudott megfeledkezni. De az is lehet, hogy a hajó mozgása következtében csak ügye fogyottan, vagy éppen egyáltalán nem tudott volna 3 lábon egyensúlyozni. Ebből kifolyólag, ha egy-egy hosszabb víziút után kikötő felé iparkodtunk, Korcsi türelmetlenségében már tűkön ült. Jóval hamarabb megszimatolta a szárazföldet, mielőtt mi megpillantottuk volna, és amikor elkezdett izegni, mozogni, nyűszíteni és meretten bámulni a láthatárt, tudtuk, hogy mindjárt felbukkan a part.
Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 37. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Somogyi Márton és Tompos Péter technikusok nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Egy ilyen év. ég. Ami akkor is ott volt, jön az és nincs hol. Egy ilyen ég túl még. Az az ég oly mély volt, mert mindent áthangolt, az a tébolyult csend, és nincsen már. Jön az éj, és nincs hol. Egy ilyen éj túl az az éj, hogy mély volt, mert mindent áthangolt, az a tény.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 8. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Anselm Grün, Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása. Az Istenben és az egyházban való csalódás gyógyítása. A papok, püspökök vagy lelki gondozók által okozott csalódást sokan Istenre is kivetítik. Ha kiábrándultak egy papból, gyakran az is nehezükre esik, hogy bízzanak Istenben. Csak hogy a csalódás egészen más, ha Istentől jön, mintha emberektől. Ha csalódtam egy emberben, akkor megtehetem, hogy elfordulok tőle. Csalódtam ebben a plébánosban, és ezért nehezemre esik, hogy bizalommal forduljak más plébánosokhoz. De sokan a pap által okozott csalódást is képesek jól megkülönböztetni a más papokkal kapcsolatos tapasztalatoktól. Elhatárolódnak ugyan az illető paptól, de nem vetik el az egyház egésze iránti bizalmukat, mivel más papokban megbíznak. Hűek maradnak az egyházhoz, mert ez vagy az a pap, ez vagy az a lelkipásztori munkatárs hölgy, az egyházban van és ott is marad. Az emberek által okozott csalódással akkor bánunk helyesen, ha először is tudatosítjuk, csalódtam ebben az emberben. Túl sok jót feltételeztem róla, de ő nem bizonyult rám méltónak. Elfordulhatok ettől az embertől, de az Istenbe vetett bizalomról nem mondok le. Különbséget tudok tenni az emberek és Isten között, az egyház és egyes képviselői között. Fontos, hogy reálisan lássuk a csalódást, valaki becsapott. De nem általánosítom a csalódásomat, és nem vetítem ki minden papra, minden egyes lelkipásztori munkatársra. Sokan képtelenek istentiszteletre menni, ha az a pap tartja, aki a csalódást okozta. A templomba járásról mégsem mondanak le, hanem másik gyülekezetet keresnek, ahol otthon érzik magukat. Az a pap, aki csalódást okozott, valóban megfoszthat attól, hogy továbbra is sajátomnak érezzem azt az egyházközséget, ahol sokáig otthon éreztem magam, de ezzel még nem foszt meg az egyháztól, mint otthonomtól. Bízom abban, hogy az egyház rendelkezésre bocsát más olyan helyeket, ahol otthon érezhetjük magunkat. Mindazonáltal sokan abba hagyják a keresést, ha gyökértelenné váltak addigi plébániájukon, mivel a plébános nem tart igényt a munkájukra, vagy valaki személyesen megsértette őket, esetleg sértő módon beszélt róluk a nyilvánosság előtt. Egyes keresztények életében azonban annyira felhalmozottak a papok, egyházközségi tagok vagy püspökök által okozott csalódások, hogy magában az egyházban csalódnak. Elmondják mindennek, és úgy vélik, hogy minden hazug benne. Ez esetben is helyes dolog teret adni a csalódottságnak. Igen, az egyház nem szent, nem tökéletes közösség. Olyan emberekkel van tele, akik spirituális hatalmat szeretnének gyakorolni másokon. Mindenféle falakba ütközöm. Ennek tudomásul vétele fájdalommal tölt el. Meg kell gyászolnom. De ha kiálltam a fájdalmat, föl fogom ismerni, hogy Jézus gyenge emberekre bízta üzenetét és szeretetének kincsét. Már a korai egyház is viszályokba bonyolódott. Isten azonban ezeken a viszályokon, emberi gyöngeségeken, szűkkeblűségeken keresztül árasztotta ki az üdvösséget az emberekre. Ha eltöprengek ezen, akkor majd nem tartom magamat többre az egyháznál, inkább tükörnek tekintem a magam számára, hiszen én is spirituális ember szeretnék lenni, s az én spiritualitásomba is számos mellékmotívum vegyül. Hatalomvágy, érvényesülni akarás, hiúság, nagyzolás, menekülés bizonyos konfliktusok elől, és így tovább. Ha az egyházat a magam tükreként szemlélem, akkor szerény és alázatos leszek, és újból föltámadhat bennem a remény, hogy Isten újabb és újabb utakra indít engem is, az egyházat is, és minden emberi gyengeség ellenére elevenen tartja gyógyító és megváltó üzenetét. Nehezebb dolog helyesen bánni az Istenben való csalódással. Betegségemben és bajaimban Istenhez imádkoztam, minden vasárnap templomba mentem, személyes ügyeimért misét mondattam, de úgy tűnik, hogy Isten visszavonult. Semminek sem volt értelme. Megáldattam az automata pappal, de éppen ezzel az autóval jártam szerencsétlenül, azóta is szenvedek a baleset következményeitől. Isten, akibe akkora reményt és bizalmat vetettem, csalódást okozott. Az első lépés itt is a tényekkel való szembenézés. Csalódtam Istenben. Ám azt is mondhatom, becsaptam magamat az Istenről alkotott képpel. Nem Isten keltett bennem csalódást, hanem az a kép, amelyet róla alkottam. Olyasmit vetítettem Istenbe, ami nem ő. Talán eltúloztam a jó apához hasonlított képet. Gondoskodnia kell gyermekeiről, nem engedheti meg, hogy gyermekei szenvedjenek. Búcsút kell vennem ezektől az istenképektől. Ez a búcsú fájdalmas, mert egész vallási életem rájuk épült. Egyelőre minden összeomlik. Meg kell gyászolnom, hogy ez az istenkép nem bizonyult helytállónak. De fontos, hogy ne hajítsa ki minden istenképet, s ne forduljak el teljesen Istentől. Inkább olyan istenképet kell kialakítanom, amely jobban megfelel tapasztalataimnak. Az a lényeg, hogy minden képen túl rájöjjek, Isten minden képet meghalad. Természetes, hogy pozitív istenképeim sem felelnek majd meg teljesen Isten lényegének. Talán közelebb jutnak Istenhez, mint a korábbiak, de Isten túl van mindenképpen. A csalódottság kihívást jelent, hogy a megfoghatatlan Istent keressem. Nem mondjak le Istenről, hanem csak a róla alkotott képeimnek mondjak búcsút. Újakat keressek, és kész legyek ezeket ismét viszonylagossá tenni. Ahelyett, hogy megbénítana a csalódás, fel kellene tennünk a kérdést, hogyan tudom Istennel összeegyeztetni betegségem, balesetem vagy balsorsom tapasztalatát. Most milyen istenkép formálódik bennem? Értelmezhetem-e úgy a csalódásomat, hogy ne tagadjam meg miatta Istent, hanem új istenkép keresésére induljak? Minél inkább elengedjük istenképeinket, annál inkább föltárul majd előttünk, hogy Isten felfoghatatlan titok. A felfoghatatlan Isten lényege mégis mindenek ellenére a szeretet. Csak éppenséggel az a felfoghatatlan szeretet, amely meghaladja a szeretetről alkotott valamennyi elképzelésünket.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 8. részét Varga Orsolya olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Thank you.
Szentek, szentéletű emberek.
Chanel Szent Péter áldozópap vértanú. 1803. július 12-én született Futuna szigetén, 1841. április 28-án halt meg. Óceánia első vértanúja. A francia forradalom után, a vallási megújulás idején Franciaországban megnőtt a missziók iránti érdeklődés. Itt 16. Gergely pápa szíve vágya is teljesülhetett, mert sok francia ment hirdetni Isten országát az addig még teljesen ismeretlen tájakra. 1836 karácsonyán az első marista missziósok között ott találjuk a 33 éves Chanel Péter áldozópapot is, Pontpellier püspökkel együtt. A csoport hajóval indult, és Tahiti szigetén kötött ki. Innen azonban az evangélikus lelkipásztorok elkergették őket. Ugyanígy jártak Tonga szigetén is, míg végre Tahititől 3000 kilométernyire nyugatra, Wallis és Futuna szigeteken megmaradhattak. A szigetlakókkal való hosszas tárgyalások után a törzsfőnök úgy döntött, hogy Pétert és egy laikus testvért befogad Futuna szigetére. A többiek tovább hajóztak Wallis szigetére, a püspök pedig Új-Zélandra. Péter atya számára nehéz időszak következett. Nem ismerte a benszülöttek nyelvét, sem szokásaikat. Egyedül kezdte el nyelvük megtanulását. Másfél éves kínlódás után így ír. 20 keresztelés, 4 felnőtt, a többi gyermek, és mindegyikük a halála előtt. Ez az egész aratás, amit 18 hónap után felmutathatok. De nem csüggett el. Kedvessége és a betegek iránti szolgáló szeretete megnyerte az embereket. Úgy is hívták a jó szívű ember, és lassanként közeledtek hozzá. A törzsfőnök körüli vének és mások azonban féltékenykedni kezdtek rá. Veszedelmesnek nyilvánították, mert elvonja az embereket az ősök hitétől és szokásaitól. Gúnyolni kezdték azokat is, akik követték Pétert, majd következett az üldözés. Az őt befogadó törzsfőnök is ellene fordult. Egy alkalommal kijelentette, hogy legszívesebben halottnak szeretné látni. Ez a kijelentés parancs volt a benszülötteknek. Másnap 1841. április 28-án reggel Péter kunyhójához mentek, és azt hazudták, hogy gyógyszerre van szükségük. Amikor lehajolt az orvosságért, leütötték, majd baltával ketté hasították a fejét. Amikor a hír eljutott Tahitire, a franciák meg akarták bosszulni a gyilkosságot. Pontpellier püspök azonban tiltakozott ez ellen, csak annyit kért, hogy adják ki Péter holttestét és használati tárgyait. Ez annyira megdöbbentette a szigetlakókat, hogy papot kértek, aki szent vizet tud önteni rájuk, vagyis keresztelje meg őket. Kérésük egy év múlva teljesült. Maga a püspök ment közéjük két papjával. 714 felnőtt keresztelkedett meg. Néhány éven belül pedig a sziget teljesen katolikus lett, Wallis szigetével együtt. 1966-ban a két szigeten egyházmegye létesült. Maga a király utóda, aki tanúja volt Péter megölésének, Futuna birodalmát Krisztus királynak szentelte. Péter vértanúsága ilyen áldott gyümölcsöt termett. 1889-ben boldoggá vatt a 13. Leó pápa, 12. Pius pápa pedig 1954-ben a szentek sorába emelte. 1969-ben missziós szentként felvették ünnepét a római naptárba is. A dél-kelet-ázsiai missziók védőszentje. Imádkozzunk! Istenünk, te Chanel Szent Péternek megadtad a vértanúság dicsőségét, hogy a hit terjedjen, és egyházad növekedjék. A húsvéti öröm napjaiban ad úgy ünnepelnünk Krisztus halálát és feltámadását, hogy ennek az új életnek tanúi lehessünk. Amen.